Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepének prédikációs alapigét Lukács evangéliumából, a 10. fejezet 21. versétől kezdve a következőképpen. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, menj és föld ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja jelenteni. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Szent Háromság ünnepén vagyunk együtt, és az a kérdés vetődik fel, hogy miért annyira fontos a Szent Háromságnak a tanítása. Vannak, akik elvetik a Szent Háromság tanítását, mert azt mondják, hogy nincs benne a Bibliában, mármint ez a kifejezés, hogy Szent Háromság. Mások azért vetik el talán, mert felfoghatatlan, mert nem racionális, mert nem tudjuk megmagyarázni. Timothy Keller, amerikai lelkész, a Szent Háromság kapcsán Isten táncáról beszél, arról a táncról, amely e három személy között zajlik, és amelybe bevonta a teremtés koronáját, az embert. És arról beszél ez a lelkész, hogy ebből a táncból az ember kiszállt. És igazából innen jönnek a gondjaink. Nem vagyunk benne ebben a táncban. Mit jelent ez a tánc? János evangéliumában az első fejezetben olvashatjuk azt, hogy a fiú, Jézus, az Atya kebelén van. Ez, hogy az Atya kebelén van, a meghittség, szeretet ősi metaforája. Meghitt kapcsolatban, intim kapcsolatban vannak egymással. János evangéliumának a 16. fejezetében pedig arról van szó, hogy a lélek azért van, a Szentlélek azért él, hogy dicsőítse a fiút. Egy fejezettel később pedig azt olvassuk, hogy a fiú dicsőíti az atyát. És megfordítva, az atya dicsőíti a fiút. És hogy ez öröktől fogva így van. Nem csak az Isten van, a Szent Háromság Isten öröktől fogva, szokták kérdezni, hogy hát kiteremtette az Istent, vagy mikortól van. Nem csak, hogy a Szent Háromság Isten van öröktől fogva, hanem a közöttük lévő tánc, meghitt, intim kapcsolat is öröktől fogva van. Mit jelent ez a tánc közöttük? Az a jelentése, hogy ennek a táncnak, hogy örvendeznek, örömüket lelik egymásban, hasznosnak találják a másikat, vonzódnak a másikhoz, jutalomnak érzik, hogy a másik körül, a másik mellett lehetnek. És szerintem, hogyha jól figyeltünk, akkor azt mondjuk, hogy ez az emberi élet táncának is a kulcsa. Hogy úgy legyünk egymás mellett, hogy örvendezünk egymásnak, hasznosra találjuk a másikat, hogy vonzódunk a másikhoz, hogy jutalomnak érezzük azt, hogy a másik itt lehet mellettünk, és hogy mi körülötte lehetünk. Ezzel ellentétes az önközpontú gondolkodás, az egocentrikus gondolkodás, amely arról beszél, hogy nem jó az, amit a másik akar, nem tetszik, nem hasznos, nem vonzódunk hozzá, függetlenedni akarunk tőle, de természetesen csak egyoldalúan, mert ő viszont lássa azt, amit mi teszünk, és dicsérje azt, amit teszünk, legyen elájulva attól, amit teszünk, és gondolja azt, hogy hát velem csak nyerhet. Nos, itt dől össze a mai embernek az élete és a kapcsolatai. Szentháromság ünnepe egy olyan kapcsolatra hív, amely felülemelkedik az önközpontúságon, az önimádaton, a pénz, a hatalom és a teljesítmény imádatán, mert, így fogalmaz Timothy Keller, szétzúzzuk magunkat a valóság sziklájén, ha az emberi kapcsolatok és az Istennel való kapcsolat helyett ezeket részesítjük előnyben. Az az ember, aki önmaga körül forog, statikus életet él, melyben mindent vár, és mindig vár valamit a másiktól, meg az élettől. A Szentháromság Isten, amely nem statikus, hanem ezt a táncot járja, és tudja egyik a másikról, egyik személy a másikról, hogy a másikért van, és a másikkal öröm lenni, egy dinamikus életet él. És erre a dinamikus életre vár bennünket a Szentháromság Isten. Egyenesen így fogalmaz Timothy Keller, hogy a Szentháromság tana túlterheli a mentális áramkörünket. Képtelenség felfogni, képtelenség megmagyarázni. Bármennyire is szoktunk hozni hittanórákon példákat, szemléltetéseket arra, hogy hogyan is kell elképzelni. De a végső szemléltetés mindig az, hogy ahogyan egy matematikai egyetlet megoldásához, megértéséhez emberi észre van szükség, nem elég a kutya ész, ugyanúgy a Szentháromság titkának a megértéséhez isteni intelligenciára volna szükségünk, amellyel nem rendelkezünk. Szent Ágoston, Augustinus egyházatya, atyával történt meg a következő eset. Egyszer a tengerparton sétált, és a Szentháromság titkán elmélkedett. Egyszer csak észrevette, hogy egy apró gyerek kagylóval a tenger vizét egy gödröcskébe próbálja átmerni. Megkérdezte tőle, hogy mit művel. A kisfiú bátran felelt. Látod, a tenger vizét akarom ide átmenteni, átönteni. Gondolod, hogy ez sikerül? Kérdezte a püspök. Miért ne hinném? Válaszolt komolyan a fiúcska, aki Isten angyala volt. Te is hiszed, hogy felelni tudsz arra, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tenger vizét egy kis kagylóval kimeríteni, mint neked a Szentháromság titkát megérteni. Vagy gondolhatunk arra, amikor egy apa az óvodás gyermekét mentette meg a dőlő fa alól, amikor vágták a fát, és mivel kimentette, ő maradt alatta, és egész életében sántán élte le az életét. Most jártam ott, abban a faluban nemrégiben, ahol ez történt, és láttam a temetőben sétálva, hogy ki van írva most az ő feleségének a temetése, temetési időpontja. Amikor ezt tette ez az ember, akkor nem volt ideje mérlegelni. Megéri? Mit hoz a jövő? Érdemes megmenteni? Mennyi ideig fog még élni? Szeretni fog? Nem fog szeretni? Vagy gondolhatunk Jézusra. Amikor készült a golgotai halálra, vagy egész életútján, amikor itt újjongott a felolvasott igeszakaszban, hogy milyen fantasztikus az, amit kijelentett neki a Szentlélek, nem mérlegelte azt, hogy megéri meghalni ezekért az emberekért? Megéri meghalni azért, aki gyalázta őt? Vagy aki azt írta a Facebookon, hogy hát ez valami csak mese alak. Mit gondolnak ezek a nagy tarcsaiak, hogy ilyen mese alakokban hisznek? Vagy megerőszakolt valakit. Érdemes meghalni ezért az emberért? Arra jöttem rá, hogy a Szentlélek, aki inspirálta Jézust, vagy inspirálta azt az embert, hogy megmentse a fiát, gyorsabb, mint az ész. A Szentlélek által magasztalja Jézus az atyát. A Szentlélek által mondja magasztaló szavakat. Hogyan éri el a Szentlélek a legkisebbeket, hiszen erről van szó, hogy azok a dolgok, amiket kijelent a Szentlélek, azok el vannak rejtve a bölcsek és az értelmesek elől, és felfedi a gyermekeknek. Tudjuk azt, hogy Jézus mindig előnyben részesítette a kicsiket. Szó szerint is. Azokat részesítette előnyben, akik őszinték, akik abszolút bíznak abban, akire rábízta őket a Teremtő. Egyik lelkész testvérünk írja a következőt, hogyan tapasztalta meg azt, hogy milyen őszinte a gyerekeknek a hite. Történt, hogy a temetés végén elköszöntem a gyászolóktól, erős vár a mi Istenünk. Ilyenkor általában sokan elballagnak, sokan halkan duruzsolják a választ, de ekkor egy igen határozott válasz jött az egyik hittanosomtól. Erős vár a mi Istenünk. Szülei körülötte egyből csitítgatták, hogy maradjon csöndben, mert hát mégiscsak egy temetésen vagyunk. Én nagyon megörültem a köszönésemre érkezett hangos válasznak, és nagyon megdicsértem a kisfiút, mert a tanítvánság legjobb példáját mutatta be ott és akkor mindenkinek. A leghitelesebb hitvallás volt az, akkor a gyász pillanataiban. Mert az ott egy tettben is megvalósuló hitvallás volt. Ezt hiányolom sokszor a körülöttünk élőkből. Azt a mindent elsöprő evangéliumi lendületet, amely akkor abban a kisfiúban megvolt. És ami kitört belőle, áldott reflexként. Fantasztikus élmény volt ez számomra, és a tanítvánság igazi gyümölcsét tapasztaltam meg, az aktív bizonyságtételt. A Szentlélek mindig gyorsabb, mint az ész. Észszerű magasztalni az Istent. Észszerű azt mondani, hogy erős vár a mi Istenünk még a temetőben is. Jézus mindig kiemelte a kicsiket, nem csak szó szerint, hanem tudjuk, hogy átvitt értelemben is igaz ez. Egyértelművé válik számunkra ebből az igéből, hogy nekünk nem pártatlan Istenünk van. Olyan Istenről beszél Jézus, aki törődik a világgal, aki szereti az embert, aki kegyelmes, de egyesekhez megkülönböztetett módon közeledik. Amikor Isten gondviseléséről tanítunk, akkor mindig elmondjuk, hogy hát van Istennek egy általános gondviselése ebben a teremtett világban, szemben a deizmussal. Hát az általános gondviselés, latinul így fejezi ki a teológiai szakirodalom, hogy a providencia generalis, azt jelenti, hogy mindenki felé fordul. Mindenkinek ad ételt és italt, lehetőséget az életre. Függetlenül attól, hogy hisz benne, gyalázza, dicséri, nem hisz benne. De arról is beszélünk, hogy van a providencia speciális. Isten különleges gondviselése. Mert ő valóban így van, nem pártatlan Isten. ...49 évvel ezelőtt írt igehirdetési felkészítést ehhez a textushoz Rajsz András professzor úr. És ő úgy fogalmaz, hogy ha nekünk egy ilyen Istenünk van, és Jézus egy ilyen Istenről szól, aki pártos Isten, hát nekünk is azt kell hirdetnünk, bármennyire is megütközünk rajta, hogy ő pártos Isten. Nem hirdethetünk mást. Persze, gondolkodhatunk azon, hogy milyen baj volt az, vagy baj az, hogyha az egyház pártos, és sokszor ezt a pártosságot e világi boldogulása vezérelte. Merre kell húzni? Hogy jön ki az egyház jobban anyagilag? Vagy nagyon sokszor mondták az elmúlt rendszerben, hogy hát azért kell oda húzni, hogy túléljünk. Ezzel szembe ment mondjuk Bonhoeffernek a gondolkodása a II. Világháború idején, aki a hitvalló egyháznak a pártján volt, és nem a Hitlerrel szövetkező egyház pártján. Mert tudta azt, hogy Jézushoz kell húzni. Mégis, bármennyire is látjuk ezeket a tévutakat, mégsem lehetünk pártatlanok. Jézus a gyengék, a zuhanó fa alatt gyengékkel van, a zuhanó fa alatt levőkkel van, az elesettekkel van. Ezt jelenti az ő pártossága. Hogyha vannak kiválasztottak, hát akkor ők azok. A gyengék, a betegek, az erőtlenek. Van egy úgynevezett Zsolt atya, elég nagy port vert fel a lelkészi listán az ő kis videó felvétele. A körülményeket, hogy hogyan vette fel a videót, most nem fogom idehozni, mert nem akarom még jobban dramatizálni azt, amit elmondott. De körülbelül ennyi a lényege. Körülbelül 30 másodperc az egész, és mindenki teljesen ledöbbent. Így fogalmazott, hogy a nagy baj nem az, hogy meg kell halni, hiszen mindannyiunknak meg kell egyszer halni. És nem az az igazán nagy baj, hogy nem sikerül az életben minden. Mert hát senki sincs olyan ember, akinek minden sikerülne. A nagy baj az, hogy éltél egy vacak életet itt a földön, és meghalsz, és aztán egy apró ráadásként a pokolra jutsz. És itt drasztikusan befejeződik a videófelvétel. Elképesztő hatásos. Persze ott találgatták a lelkészek, hogy hatásos vagy hatásvadász. Azt nem tudom, hogy utána az evangéliumot hirdette, de azt hiszem, hogy a törvényt is meg kell hirdetni. Én így folytatnám, hogyha az evangéliumot kell mondani utána, hogy Jézus ezeknek a haláltól, pokoltól rettegőknek fette fel az evangéliumot, az örömöt, az örök életet. Ezekért hozta, ezekért az emberekért, akik tudják, hogy mi vár rájuk, vagy mi várna rájuk a Szent Háromság Isten titka, ajándéka nélkül. Múlt héten hallottuk, hogy e földi gondjainkat Jézusra bízhatjuk. Aztán beszélgettünk otthon erről a témáról, hogy hát, de hát olyan sokan vannak, akik azt mondják, amikor próbálunk bizonyságot tenni nekik, hogy hát, na de hát a te életed sincsen rendben. Hát a te családi életed sem boldog. A te férjed sem jött vissza. Hiába hiszel. Az elmúlt héten, minden egyes napra a péceli munkatársunk Gyöngyi föltesz egy-egy idézetet. Így fogalmazott, hogy lelkész, hogy érdekesek ezek az intertextuális idézetek, mert az egyik idézet szól Luthertől, a Jerörvendjünk keresztjének áhítatos könyvből, mintegy 500 évvel korábbról, és a másik idézet közvetlenül mellette Max Lucádótól, kortárs lelkésztől. Tényleg érdekes. kettőt egymás mellé tenni, és ugyanarról a témáról megszólaltatni őket. Most az egyik legutóbbi idézet így hangzott Luthertől, hogy az irgalmas Isten őrizzen meg engem olyan keresztény egyháztól, amelyben csupa szentek vannak. Én olyan egyház kicsi csapatában akarok lenni, amelyben alázatosak, gyengék és betegek vannak, akik érzik és elismerik bűneiket, nyomorúságaikat, és Isten segítségéért sóhajtoznak. Hisznek a bűnbocsánatban, és az ígért akár üldözést is szenvednek. Persze nyilván megvan ennek a gondolatnak is a hátránya, hiszen hányszor mondják az emberek, és gyalázzák az egyház és az egyház tagjait, hogy hát ilyenek, betegek, gyengék, bűnösök. De nézzük ennek az előnyét. Mivel mindenki tudja, hogy beteg, bűnös, gyenge, elesett emberek vannak az egyházban, a püspököktől elkezdve, a templom takarítókig, a kántortól elkezdve, a zenészekig. Ezért mindenki érezheti, hogy itt neki helye van. És nem a kiválóságok közé jön, nem azok közé jön, akik különbek, mert hisznek, vagy jobban hisznek, hanem azok közé jön, ahol neki helye van. Mert ugyanolyan elesettek, ugyanolyan gyengék, ugyanolyan bűnösök, és ezt elismerik. És ezért nem nézik ki azt az embert, aki ide jön. Én azt kívánom, hogy ez mindig is így legyen közöttünk, hogy soha senki ne nézze ki azt, aki bejön gyengén, elesetten, bűnösen. Mint hogyha elsikkadna, folytatom a megkezdett gondolatot, hogy Isten Jézus gondjaira bízhatjuk e földi gondjainkat, mint hogyha elsikkadna az örök élet reménységének ez az üzenete, hogy a miénk gyengék, elesett, bűnös embereké az örök élet, mint hogyha ez elsikkadna a mai kereszténységből, és sokkal inkább az evilági boldogulásra tevődne a hangsúlyt. Hogyan teszi helyre Isten a mi életünket? Pedig, hogyha volnának közöttünk előkészítős hittanosok, akkor azok emlékeznének arra, de akik voltak, jártak hozzánk korábban, azok biztos, hogy emlékeznek még, hogy végignéztük az őskeresztjének sorozatot, amelyben szó volt arról, hogy miért növekedett az első keresztjén egyház olyan nagy ütemben. Azért, mert a következő jellemzői voltak, nagyon egyszerű üzeneteket adtak át. Hát, hogy a gyerekek is megértsék. A feltámadás központi üzenete hangzott el. Közösséget gyakoroltak egymással. És amiért elmondtam, az az, hogy az örök élet reménységét nyújtották az embereknek. És gondoljuk bele, hogy ez akkor 1800-1700 évvel korábban sokkal-sokkal nagyobb hangsúllyal hangzott, sokkal jobban labba esett az embereknél, hiszen sokkal elesettebbek voltak, sokkal inkább érezték azt, hogy a földi élet mennyire ingatag. Talán egy kicsikét mi úgy megéreztük ebben a járványos időszakban ezt, de nyilván nem úgy, mint amikor pestis járványok, kolera járványok zúgtak el az emberek feje fölött, és halt ki egy falunak a fele, vagy jöttek a portyázó római csapatok, és ölték meg halomra az embereket. Számukra ez mindennél fontosabb volt, az örök élet reménység, és ezt hirdeti ma is nekünk a Szent Háromság Isten. Ez az, amit kijelentett a gyermekeknek, felfedett a gyermekeknek, és elrejtette a bölcsek, értelmesek elől, akik csak az evilági boldogulásban tudnak reménykedni, meg hinni. Vagy a sikerteológia jön elő a mai világunkban az egyházaknak a jó részében, és azt gondolják, hogy hát Isten rendbe teszi az életüket, vagy pedig a másik oldalra esnek át, hogy segít majd erkölcsösen élni, jót tenni, értékes életet élni ezen a földön. Pedig a lényeg az az, amit kijelentett a Szent Háromság Isten a kicsiknek, a gyermekeknek, az elesetteknek, akik tudják már, hogy ők nem képesek. Se erre, se arra. Úgyhogy, ha most egy felhívást kellene tennem, már pedig miért ne kellene tennem a megtérésre, akkor ezt így fogalmaznám meg. Akkor jöjj, ha elég neked az Atya, Fiú, Szentlélek Isten. A vele való kapcsolat és a vele való örök tánc és az ő dicsőségük. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, drága mennyei Atyánk, Szentlélek Úristen, bocsásd meg a mi dicsőségünket, bocsásd meg a mi magunk körül zajló táncnak nem is nevezhető remegésünket. Kérünk téged, hogy segíts, hogy mi, akik kiestünk a te örök táncodból, visszataláljunk oda, veled együtt élhessünk itt, és egykor ott nálad örökké. Amen.